Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, dicsérjük Istenünket a 173. énekünkkel, Nem vagyunk mi magunkéi. Szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik a képernyők előtt követnek minket. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 274. dicsérettel, ki Istenének átad mindent. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, Péter apostol első leveléből, az első rész első versétől a 12-ig. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Válaszoljunk Isten igényére imádsággal. Áldunk téged, Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya. Köszönjük, hogy áldhatunk téged Péter apostollal, az apostolokkal, a régi szentekkel, és most a gyülekezettel. És nem csak mi tesszük ezt most, hanem ezt teszi szerte a világon minden keresztjén. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a nagy-nagy Isten tiszteletnek, amikor ahogyan fordul a föld, emberek gyűlnek össze a te nevedben, és adnak neked dicséretet. Köszönjük, hogy a mennyei Isten tiszteletnek is a részesei lehetünk. Köszönjük, hogy csatlakozhatunk az angyalokhoz, az angyalok seregéhez, és minden más testvérgyülekezethez is, akiket ismerünk, és akiket nem. Köszönjük, Urunk, hogy mutatsz egy egészen más dimenziót, mint amiben vagyunk, vagy mint amit a szemeink látnak. Köszönjük, Urunk, hogy most is fel akarod emelni a hitünk szemeit egy másik világra, ami a tied, ami értékes, ami időtálló. Köszönjük, Urunk, és így kérjük most el tőled ezt az időt, adjál nekünk figyelmet, adjál nekünk érzékenységet, befogadást, hogy tudjuk az életünk részévé tenni azt a kincset, amit te nekünk szántál Jézusban. Az ő nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 463. dicsérettel hívjuk Isten szent lelkét. Isten élő lelke, jöjj! Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten üzenetét, amit át szeretnék adni most nektek, az előbb felolvasott igeszakaszból vettem ki, első Péteri levél első részének a harmadiktól a hatodik verséig. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Utolsó napja ez az évnek, és hát főleg a könyvelők ismerik ezt az érzést, hogy hogyan, mi mindent kell lezárni, meg mit kell csinálni ilyenkor, és hogy milyen teher van rajtuk. De mi is szoktunk ilyen pici könyvelést csinálni, lelki könyvelést, és nagyon sokszor, amikor átnézzük az évünket, akkor csinálunk öntudatlanul is egy mérleget, amiben a sikerek és kudarcok, a nyereségek és veszteségek vannak összeállítva. Ilyenkor, hát most még nem ugyan a iskolában még nincs a fél év zárás, de majd az is lesz. Az iskolai tanulók az iskolai jegyeket, a vizsgákat értékelik, nézik, de mi meg hajlamosak vagyunk, hogy a párkapcsolatai dolgainkat tegyük mérlegre, a házasságunkat, vagy a gyereknevelési frusztrációinkat. Egy kicsit így gondolkodunk, hogy nyereség és veszteség. A mai alkalommal azt szeretném kiemelni, azt az új szempontot, amit az ige ad, és hát azért is ez az én hibám, hogy egy kicsit így elkésve kezdtük, mert ez a kép nem került időben a vetítőkhöz. De nézzük meg most az első képet. Ez a második kép, az első kép, ezt kérem szépen. Egy olyan új szemszöget ad Isten, amit szeretne, hogyha azt mondja, hogy ha mi az odafelvalókkal törődnénk, a Filippi 3 alapján, hogy ne csak arra nézzünk, ami az orrunk előtt van, ami a szemünk előtt van, és itt azzal kezdi, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, itt még nincs odaírva, de egy háromszög van itt a kép közepén, és két kéz, vagy két ilyen nagy kar, Isten őriz minket, és itt van egy középen egy ilyen elválasztó vonal, ezt tulajdonképpen így mondhatni a most és a eljövendő, vagy a mostani világ és az eljövendő világnak a határmesdjéje, amin ott van az a bizonyos kereszt, és ott van a Biblia is, az Alfa és az Omega, és amin keresztül látjuk azt, amit Isten elkészített nekünk a hitünk szemeivel. Itt a bal oldalon egy koronát rajzoltam, ez a bizonyos örökség, amire felhívja Péter a figyelmet, hogy amikor valaki újjászületett, akkor egy ilyen örökséget kapott. És ez a kereszténységnek a lényege, tehát hogyha valaki új, most esetleg, vagy újonnan hallgat minket, tehát nem az a lényeg a gyülekezetben, vagy a kereszténységben, hogy templomba járok, vagy imádkozom, vagy adakozom, vagy bármit is csinálok. A közösség is nagyon fontos, de van egy legfontosabb dolog, hogy nekünk van egy Úr Jézus Krisztusunk, aki minket újjászült, aki meghalt értünk és feltámadott, és ezáltal nekünk is élő reménységet adott. Ez azért fontos, mert itt aztán majd látjuk, hogy hát itt azt mondja, hogy megőriz minket, tehát az örökséget is megőrzi, és téged is megőriz. És mondhatjátok, hogy igen ám, de hát nekem az idén is voltak veszteségeim, és még a saját egészségem is gondban volt, tehát bizonyos szempontból fenyegetve volt. Hát hol látom én azt, hogy Isten engem megőriz? És hát most csak ennyit mondok, hogy az üdvösségre őriz meg. Tehát a testünk, a lelkünk lehet, hogy támadások érik, de az üdvösségünk, a szellemünkben az megvan, az készen van, az örökség, az a korona, az megvan, az félre van téve, és ahogyan az a korona, ez az örökség, ez szeplőtelen, el nem múló és hervadhatatlan, ugyanígy a mi szellemünk is, ami meg lett váltva, hogyha mi átadtuk magunkat Krisztusnak, aki értünk meghalt és feltámadt, akkor ez is, a mi szellemünk is meg van váltva, és újra, és el van téve, és tulajdonképpen ami itt erre a koronára íratott, az, ami mi szellemünkre is íratott, ez azért érdekes, hogy ezek erős kifejezések, hogy akkor én is szeplőtelen vagyok, én is teljesen tiszta vagyok, én is örök vagyok, el nem múló, és nem vagyok romlandó, hervadhatatlan vagyok, azért, mert el vagyok rejtve Krisztusban, az én örök életem el van rejtve Krisztusban. Hát ez az a dolog, amit rögtön így nyereségként szeretném, hogyha elkönyvelnénk, és rengeteg sok mindent sorol föl itt az ige. Ugye ott van közepén, hogy újjászült, tehát én újjászült vagyok, én kiválasztott vagyok, Isten engem kiválasztott a világ teremtetése előtt, elrendelt vagyok, és küldetésem van, a szentség, az engedelmesség és a szentség. Ez a küldetésem, tehát igenis van, óriási nagy értékeim vannak, és Krisztus vérével vagyok meghintve. Ez a mószegységi zsidóknak nagyon sokat mondott, tehát hogy az a változati bárány, akinek a vérével meghintették a családot, az megkapta a bűnei bocsánatát. Erről van szó. Mi is megkaptuk a bűnei bocsánatát, és meg vagyunk tisztítva, és ez amiért örömöt érezhetünk, amiért hálát adhatunk, amiért áldhatjuk Istent. Úgyhogy ez a hatalmas nagy fontos, nyereséges mérlegünk, amit ide szerettem volna hozni elétek. Ez az örökségünk és ez a státuszunk. Van okunk az örömre és az örvendezésre. De és aztán utána mondja itt Péter, hogy ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. És most kérném a második képet. A második kép tulajdonképpen ennek a kiegészítése, tehát csak rá lehet rajzolni egy dolog. Valaki azt mondta nekem, hogy amióta keresztény lettem, azóta sokkal rosszabbul mennek a dolgaim. Az előtt gondtalan voltam, most meg mindenféle dolog támad, depressziós vagyok, stb. Sok-sok veszteséget, vereséget szenvedtem. Igen, ezt mondja itt a Péter is, hogy elszomorodtatok, mert különböző kísértések, támadások értek titeket. Itt a jobb oldalra rajzoltam ezt a kígyót. A kísértés, a csábítás és az ebből eredő elbukás, a kudarcok, a vereségek, a szégyen, ott van a mérlegben, és hát az ördög mindent el is követ, hogy ezeket jól lássuk, ezek ott legyenek az arcunkba tolva. És hát így összegzem aztán, hogy ez egy elnyomás, tehát ez a nagy elnyomás. Szeretne minket az ördög elnyomni a látvánnyal, azokkal a dolgokkal, amiket az arcunkban nyom, hogy legyünk depressziósak, deprimál minket, és szomorúságba akar ejteni, paralizálni akar minket, és erre mondja azt Péter, hogy ez hitpróba. Tehát ez egy olyan dolog, amire, ha erre támaszkodunk, ezt tartjuk szem előtt, akkor szem előtt tévesztjük a nyereségeinket. Mert az ördög próbál mindent az arcunkba tenni, ha kísért minket, csábít minket a szükségleteinken keresztül, hogy rendben vagy, keresztjén vagy, meg hogy Istennél jó státuszod van, de mi van az egészségeddel? Nézd magadra. Meg mi van a gazdagságod? Hát egy anyagi csőd vagy. Meg mi vannak a sikereiddel? Hogy kudarcot kudarcra halmozol? Nem vagy megbecsülve. Sőt, megtaposnak, megszégyenítenek. Mi van ezzel? Ugye ezek a kísértések, ezek tényleg hatnak ránk, és fájdalmat okoznak, elnyomnak, deprimálnak, és szomorúságot okoznak, és nagyon fontos, hogy Tehát nem az a kereszténység, hogy ezeket eltagadjuk, vagy, vagy azt mondjuk, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni. Nem, nem így van. Ezeknek van jelentőségük. Nem kell sem eltagadni, sem eltakarni. Az képmutatás lenne. Lehet gyászolni, és hogyha veszteségünk volt, akkor Isten megengedi, sőt, méltó, hogy elgyászoljuk, mert a gyászban is, és a szenvedésben is nagyon sok mindenféle ajándék van, mert kapunk egy olyan kontrasztot, ami azelőtt nem volt. Lehet gyászolni, és tudomásul kell venni a veszteségeket, a vereségeket is, a kríziseket is. Nem kell eltagadni. Tehát nem erről szól a kereszténység. De, és most jön a nagy de, és azért is jó, hogy most ez egy ilyen imaszolgálatos alkalom, hogy ezeket mind-mind Isten elé lehet vinni. Isten elé lehet vinni, mert ezeknek a kísértéseknek mögötte van egy ilyen súgás. Kapunk egy ilyen súgást. Nem is biztos, hogy a krízis az, ami a bajunk, hanem az, ahogyan értelmezi nekünk ez a súgó, hogy hát látod, ez vagy te. Hát ennyi sikerült. Egy lúzer vagy. Ráadásul nem csak te vagy lúzer, hanem Isten is cserbe hagy téged. Nem tekint semmibe. Ezek a súgások, ezeket úgy hívtuk az egyik kurzusunkban, hogy erősség. Erősségeket épít az ördög. Ezek olyan, hát igazságnak álcázott dolgok, amik persze hazugságok, de így magyarázzuk a kudarcainkat, sikertelenségeinket. Hogy így gondolkodj magadról, és hogyha már nem is, tehát már a kudarcok el is mentek, de a gondolkodásmód marad. Tehát nagyon ez a célja a sátánnak, hogy te legyél, érezd magad bűnösnek, érezd magad vesztesnek, érezd magad elvetetnek, és értéktelennek. És amikor beszélgetek sokszor emberekkel, ez jön vissza, hogy ezt érzem magamon. És ezt próbálja súlykolni az ördög, hogy hát látod, ez a valóság, igen. Ez a valóság, Isten is elhagyott téged. Úgyhogy erre mondunk egy kemény nemet a mai alkalommal. Nem, ez egy hitpróba, és a tekintetünket át kell fordítani. Ugye azt mondja sok más helyen az ige, hogy hitben járunk, nem látásban. Hát sajnos a szemünk nagyon meghatároz. Tehát mi igenis szeretnénk mindent látni. És ez a helyzet, hogy a tekintetünket át kell fordítani, mert igaz ugyan, hogy érnek minket a szomorúságok, érnek minket a nyomások, de igenis át kell fordítanunk a tekintetünket arra, hogy én, amit nem látok, hogy én ki vagyok igazán. Ki vagyok én? Ki vagyok, kicsoda Krisztus? És ki vagyok én Krisztusban? Az, hogyha ha Jézus meghalt és feltámadt, és a tényleg reménytelenséggel, csüggedtséggel küzdöttek a tanítványok, hát miért nem fordulhat ez elő velem is? De mégis én tudom, hogy ő feltámad, tudom, hogy ő ott ül a mennyben az Atya Isten jobbján, és én a hitbeli igazságokkal azért én rajzoltam azt a kis nyilat, aki az embertől ugye nézi a igét, hogy az ige igazságain keresztül én láthatom ezeket az igazságokat. Én nekem látnom kell, és be kell fogadnom. Ezeket kell szem előtt tartanom. Ez a bizonyos kurzus, ez a Szabadság Krisztusban kurzus, ez az, ami ezzel nagyon erősen foglalkozik, hogy ezt a tekintetet megfordítsa. Eleve már az, hogy leleplezi, hogy az ördög miben mesterkedik, hogy csak a látható dolgokat tartja a szemünk előtt. Ez a bizonyos tekintetfordítás azt mondja, hogy kicsoda Krisztus, ki vagyok én Krisztusban, én győztes vagyok, nem bűnös vagyok, befogadott vagyok, és értékes vagyok. Amikor az első alkalommal csináltuk, tehát az igéket átnéztük, ami egy ilyen lista, hogy Isten mit mond rólunk. Nagyon érdekes volt. Az volt a házi feladat, hogy ezt valahogy ki kéne nyomtatni, vagy ki kéne írni, és oda tenni a tükörre, vagy valahonnan, ahol jól látjuk, és ezeket kellene súlykolni. Naponta el kéne olvasni. Tehát amikor megyek, mosakszom, és ahogyan mosakszom is, meg fölöltözöm, ugyanúgy ezeket is föl kellene öltöznünk. Ez egy ilyen rutinnak kéne, hogy legyen. És képzeljétek el, a legtöbben azt jelezték vissza, hogy nagyon jó ez a gyakorlat, de nem tudom megcsinálni. Nincs idő rá. Nem tudok vele foglalkozni. A hétközben nem tudok vele foglalkozni, mint hogyha az ördög ezt is le akarná fogni, hogy na nehogy már erre időd legyen, hogy az igazságokat súlykoljad magadba. És akkor van még egy bűntudat most már, hogy még ezt sem tudom megcsinálni, ezt a házi feladatot. De hát nagyon, nagyon fontos, hogy ezeket a bizonyos igazságokat igenis vegyük magunkra, és súlykoljuk, mert egy olyan sátáni súlykolás ellen kell ezt használnunk, amik erősségén nőtték ki magukat bennünk. Úgyhogy ez a mai üzenet, hogy a látható nyomás ellenére, a látható negatívumok ellenére, a kísértések, a szomorúságok, a veszteségeink ellenére igenis nézzünk át a láthatatlanra. Nézzünk át a láthatatlanra, mert csak akkor tudunk igazán győztesként viselkedni és élni. És gondoljatok bele, hogy Pál apostolnak, amikor nagyon sokszor lecsukták, akkor miből táplálkozott? Emlékszem rá, amikor katona voltam, és valakit fogdára tettek, ez ilyen megszégyenítés. Valahol ez, hogy kizárunk, te veszélyes vagy, te közveszélyes vagy, téged el kell zárni a társadalomtól. És a keresztényeket, amikor üldözték, akkor ez történt, hogy Pál apostolt is, meg az apostolokat is nagyon sokszor bebörtönözték. És milyen érdekes, hogy fittyet hánytak rá. Nem érdekelte őket. Pál apostol úgy írta a Filippi levelet, amit örömlevélnek is hívunk, hogy mintha azokra a bilincsekre, amik rajta voltak, mintha még büszke is lenne. Tehát semmi szégyen. Amit az ördög próbál, ugye, a szégyen pecséttel ránk nyomni, hogy te egy lúzer, vagy te egy elvetett ember, vagy te ilyen pecséteket, hogy te elvált, vagy te megbuktál, te ilyen meg olyan vagy, ezeket mind próbálja ránk pecsételni az ördög, és tanulnunk kell Pál apostoltól, hogy nem, én engem nem ez határoz meg. Nem az határoz meg, hogy az ördög mit akar belém súlykolni, hanem én éppen ellenkezőleg tudom, hogy miért üldöznek, tudom, hogy ez is az identitásomhoz tartozik, a krízis, hogy börtönben vagyok, nem határoz meg, sőt, innen írom a leveleket. Milyen érdekes, hogy Istennek ez a sikere, hogy a kereszt halálból feltámadás lett. A bebörtönzésből Páli levelek, meg Péteri levelek lettek. És ahelyett, hogy le lett volna fogva az Isten igéje és igazsága, megsokszorozódott, és időkön átívelt, és mi is olvassuk, és mi is táplálkozunk belőle. Tehát amit az ördög próbálkozott, pont az ellenkezőjét érte el Isten dicsősége miatt. Ez a művészet, amire hívlak titeket most, és hogy amikor csináltok mérleget, ha csináltok, nem tudom, hogy legyen ez a szemetek előtt, hogy azt az örökséget nézzétek, és azt a státuszt nézzétek, amit Isten adott nektek. Ha még valakinek ez nem adatott meg, hát akkor így mondom, hogy a újévi fogadalomban tegyük fel, hogy járjunk utána, hogy hogyan lehetek én Krisztusé, hogyan lehetek én az Isten csapatában. Bár mondtam, hogy a börtönben örömlevelet ír, Péter, aki ezt a levelet írja, ő pedig, amikor halálra ítélik, akkor azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, ahogyan a mesterem, engem fejjel lefelé feszítsenek meg. Egyáltalán nem határozta meg őket az, hogy rájuk törnek, hogy meg akarják őket semmisíteni, hogy vége az életüknek, mert azt mondják, hogy ennek az életnek vége, de én nekem az, amit Isten készített, az elvehetetlen. Ebben az életben itt befejeződött a pályafutásom, de igazán én itt csak jövevény vagyok, és itt van az alsó kis szó, a piros szó, hogy én csak jövevény vagyok itt. Jövevény átutazó, tranzitutas vagyok, és nem akarok itt berendezkedni, mert nekem az állampolgárságom máshol van. Tehát én, ami itt engem ér, és hát meg akar határozni, kevés az, hogy meghatározzon. Persze mondhatjátok, hogy de én azért szeretnék egészséges lenni, szeretnék sikereket, szeretnék azért valamit felmutatni világi mércével is. Nem bűnös dolog ez, nyugodtan ezt is lehet kérni, és hiszem is, hogy Isten meg is ad ilyen sikereket is. De nagyon fontos az, hogy lássuk azt, ami szemmel nem látható. Egy utolsó képet, vagy egy filmrészletet hozok még, aki látta a Dárda vége című filmet. A lényege az egész történetnek az, hogy egy olyan indián törzs közötti viszályban bábáskodnak a misszionáriusok, akik azt szeretnék, hogy a két törzs, akik egymással rivalizálnak és egymást ölik, hogy ne a vérbosszúval ne vesszenek ki. És amikor a fiatal családok ugye berepülnek erre a területre, már sikerült a kapcsolatfelvétel, mégis az egyik alkalommal, amikor a férfiak hát egy rutinszerűen akarnak egy ilyen találkozást, a legnagyobb megdöbbenésükre a törzsi harcosok nekik esnek és lemészárolják őket. Meghalnak a férfiak, és hát hiába várják vissza a családok a férfiakat, megtudják, hogy mi történt, és hát a legnagyobb megdöbbenésére a törzsnek bevonulnak gyerekestül az asszonyok a törzsbe. Azt mondván, hogy ha elvették a férjeiket, akkor most neveljék föl ők a gyerekeiket. Hát egy érdekes bosszú ez teljesen szokatlan volt ennek a törzsnek, mert ugye azt várták, hogy akkor majd jön a fehér ember, és majd jól legyilkolja a törzset, és fel voltak készülve a harcra. Úgyhogy erre a harcra nem voltak felkészülve. Hát egy csoda történetet ír le a történet, amiben látszik, hogy hogyan változnak meg az evangélium hatására ezek az emberek. És a legvégén van egy nagyon kemény jelenet, amikor az a férfi, aki a törzsnek a főnöke volt, vagy a legnagyobb harcosa, ő addigra legjobb barátja lett annak a férfinek a gyermekének, akit ő ölt meg. És amikor elmennek együtt arra a helyszíne, ahol ez a dolog történt, a folyópartra, akkor előássa a repülőgépnek a roncsait ez a férfi, és hát egy ilyen vallomással tartozik a fiúnak, elmondja neki, hogy a te apád nem védekezett, és nem lőtt vissza, amikor megtámadtuk őket. És hát az első filmkockákban csak annyi látszott, amit ugye felvett a film, hogy meghalnak az emberek, és hát úgymond dicsitelen véget érnek. De ez a férfi, ez a indián férfi azt mondta, hogy mi mást is láttunk, és valószínűleg nem csak mi láttuk, hanem ő is, az apád is. Egy ilyen fény jelenséget láttak, valószínűleg angyalok jelentek meg, és erősítették ott őket. És hát ez érdekes, ez egy ilyen kegyelmi pillanat, hogy kaptak egy ilyen belátást a mennybe. És amikor ezt elmondja azt is, hogy én döftem le az apádat, és odaadja neki a lándzsát. Hát nagyon fájdalmas ez a fiúnak, és tehát a legjobb barátja, nem, a legjobb barátjáról derül ki, hogy ő vette el az ő apját, és hát meg is jön a kísértés, hogy most akkor ő is igazságot szolgáltasson, és hogy ledöfje az apja gyilkosát. De ami láthatatlan az, hogy amire eljut ez a fiú, hogy nem vettetek el semmit az apámtól. Ő adta oda. És nagyon szép ez a vége, hogy azt mondja, hogy sajnálom, hogy az apám nem láthatja az unokáit, a felnővő gyerekét és az unokáit. Viszont ez a vaudani férfi, aki ahol sose érték meg a nagypapa kort, a harcosok, ez most Ennek most vannak unokái, sok unokája van, sőt, az én gyerekem is az ő unokája lett. És ennek az én apám örülne. Úgyhogy ez a bizonyos nyereség, ami szemnek láthatatlan, mégis ez a mi nyereségünk, és akármivel csábít, kísért, vagy veszteséget, vagy fájdalmat okoz az ördög, ez Isten nyereségévé válik. Adja Isten, hogy így tudjuk átnézni az életünket, és így tudjuk végig tekinteni ezt az évet is, és amikor mérleget készítünk, akkor legyen első az, hogy Isten mit tett értünk, és hogyan őriz meg minket erre a hervadhatatlan örökségre, és hogy milyen állampolgárok vagyunk. Amen. A válaszképpen az ige hirdetésre énekeljük az új énekes füzet 91. énekét, Jézusé, minden Jézusé. Atyánk, a reménységért, amit kaptunk Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Köszönjük az örökséget, köszönjük a mennyei állampolgárságot, köszönjük, hogy kiválasztottál, elrendeltél küldetéssel. Köszönjük, hogy meghintették Krisztus vérével, és köszönjük, hogy őrzöl minket, hogy átvehessük ezt az örökséget. Köszönjük, hogy őrzöl a kísértések és a csábítások közepette. Neked adjuk most a kudarcainkat, rád bízzuk a vereségeinket, a szégyenünket. Hisszük, hogy Jézus ezért is meghalt. És neked adjuk a fájdalmainkat, a veszteségeinket. Rád bízzuk a szenvedésünket is. Rád bízzuk a szomorúságunkat. És Urunk, átfordítjuk a tekintetünket arra, hogy a krízis mögött hitpróba van, hogy kitartunk, hogy szemmel tartjuk azokat a dolgokat, amiket te készítettél, azt a hervadhatatlan örökséget, ami vár ránk, ami készen van, ami őrizve, meg van őrizve. Köszönjük, Urunk, hogy örülhetünk ennek, köszönjük, hogy ez határozhat meg minket. Szeretnénk ezt teljesen a lényünkbe, a hitünkbe, az életünkbe építeni, a magunkról való gondolkodásunkba építeni. Bocsáss meg, hogy olyan sok mindenben engedünk a kísértésben, a fájdalmakban, hogy lenyomjanak. Szeretnénk ezeket átélve neked adni, és tőled pedig átvenni ezt az ajándékot, aki te vagy, és amit nekünk adtál. Köszönjük az igét, köszönjük az ige igazságait, köszönjük, hogy az ige igazságaival lerombolhatjuk azokat az erősségeket, amiket az ördög próbál felépíteni az életünkben, a magunkról való gondolkodásban. Szeretnénk ezt, Urunk, elkérni tőled ezt a harci szellemet, hogy igenis a te igazságoddal tudjuk a sötétséget, a hazugságot kihűzni. Köszönjük, hogy szeretsz minket, köszönjük, hogy mi is szerethetünk viszont téged, és köszönjük, hogy láthatjuk a láthatatlant. Kérjük, hogy nyisd meg a szemeinket, és most így imádkozunk azokért is, akiket ránk bíztál, legyenek akár a családtagjaink, gyermekeink, akikért felelősséget érzünk. Urunk, rád bízzuk őket is. Kérünk, hogy nyisd a szemeket. Készítsd az éhségeket, a lelki éhséget. Segíts, hogy el tudjuk juttatni ránk bízott embereket te hozzád. Segíts, hogy a mi boldogságunk, ami identitásunk, ami felszabadultságunk, ami békességünk, az jó útmutató és jó példa és vonzó példa legyen azok számára, akik szintén keresnek téged, csak nem tudják, hogy téged keresnek. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk, közben járhatunk azokért, akiket ránk bízszál, és azokért is, akik fölöttünk vannak, a vezetőkért, főnökökért, gazdasági, politikai és egyházi vezetőkért, Urunk, így imádkozunk értük, hogy te adj nekik is világosságot, megtérést, és add, hogy ráthallgatva téged követve kormányozzanak és irányítsanak. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, akik veszteségen mentek át. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg a te vigasztaló kegyelmedet a feltámadás reménységében. Imádkozunk azokért, akik betegek. Te gyógyítsd meg, te vagy a gyógyító. Imádkozunk azokért, akiknek már nincs földi perspektívájuk, hadd emeljék fel a szemüket te feléd. Így kérünk, Urunk, hogy szentelj meg minket, és legyél a mi imádságainkban, amikor most hozzád fordulunk Jézusért. Amen. Az Úr Jézus imádságával fejezzük be ezt a részt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az áróéneket fennállva énekeljük a 463. éneknek a további verseit. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
Bűnök útjaim, hogy fel.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal, és adjon, áldja meg az új esztendőnket is majd. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, és találkozzunk este.